Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, a Fáraok Földjén című műsort hallják, Venamon beszélgető rovatunkban, ezúttal Dr. Hasznos Andrea koptológussal beszélgetek, akit mindjárt meg is kérdezem, hogy mit jelent az, hogy valaki koptológus, mivel foglalkozik?
Köszönöm szépen a felvezetést. Egy koptológus a koptokkal foglalkozik. Azzal kezdeném, hogy itt nálunk Magyarországon, ugye Budapesten folyik mondjuk kopt irányú képzés, ugye az ELTE bölcsészkarában egy egyiptológia tanszék működik, és nálunk itt Magyarországon az egyiptológia tanszéken tanul meg az ember koptul, illetve a koptokról dolgokat. Ez így van tradicionálisan, ugye vannak helyek, ahol a egyiptológia meg a koptológia az két külön mondjuk tanszéket jelent, például Münsterben ez így van, és nagyon büszkék rá, hogy ott van egy külön koptológia. Van olyan, hogy az egyiptológia az még egy picit, mondjuk egy fél évet foglalkozik kopttal, de aztán egyébként más nincsen. Például Bonnban, ahol volt szerencsém egy évig tanulni, ott a további kopt tanulmányokat azt a egyiptológia tanszék melletti orientális szeminár keretén belül lehetett folytatni, tehát hogy ott sincs együtt olyan nagyon sokáig ez a két dolog. Hát nálunk itt ez viszonylag együtt van, és viszonylag sok kopt van ezen az egyiptológiai képzésen belül. Igen, szóval, hogy koptológia, ez már eleve egy nagyon mély és nagy téma, amivel lehet foglalkozni, ugye több szempontból lehet a koptológiát megközelíteni. Az egyik, ami miatt nagyon is helyén van egy egyiptológia tanszéken a koptológia, meg a kopttal való foglalkozás, az az, hogy ugye nyelvi szempontból abszolút a óegyiptomihoz szervesen kapcsolódik a kopt nyelv, mint a, és akkor már is egy definíciót mondanék, hogy ebből a szempontból mit jelent a kopt. Ugye a kopt nyelv, vagy a kopt nyelvfázis, az az óegyiptomi nyelvnek az utolsó fázisa, tehát ugyanaz a nyelv, amit korábban, nem tudom, 3000 évvel korábban is beszéltek, használtak. Nyilván a megfelelő és elég jelentékeny változásokkal együtt, mert hogy egy nyelv azért több ezer év alatt igen sokat változik. Ugye azzal a különbséggel, hogy a kopt nyelvet, azt már ebben a kopt nyelvfázisban, amiről mondjuk a Krisztus utáni 3. századtól beszélhetünk, ott már nem ezeket a hieroglifákat és annak a különböző, hát, hogy így mondjam, idézőjelben mutációit írják le, hanem a görög ABC-nek a betűit veszik át, ezt kiegészítik 6-7 dialektustól függően démotikus jellel, és így alakul ki a kopt ABC, és így írják le az akkori aktuális egyiptomi nyelvet, tehát ez a Krisztus utáni 3. századtól. Egyébként korábban is voltak már ilyen, hát játékos, nem is tudom, kirándulások ebbe az irányba, hogy saját nyelvüket leírják görög betűkkel, és a görögök is próbálkoztak ezzel visszafelé. Tehát ez nyilván onnantól kezdve, hogy Nagy Sándor megjelenik az országban, és a görögök ott, vagy makedónok ugye megtelepszenek. Onnantól kezdve ez a nyelvi együttélés is nagyon intenzív volt, és teljesen egyértelműen következett ebből, hogy ilyenfajta játékok kialakulnak. De mondom, a Krisztus utáni 3. századtól körülbelül kitalálták, és ez lett a rendszere ennek a nyelvnek, hogy akkor ezzel a ABC-vel, tehát alapvetően a görög ABC-vel írják le a nyelvet, ami egy nagyon nagy változás volt a korábbi egyiptomi nyelv, illetve annak a leírásához képest, hiszen a korábbi nyelvfázisokban nem írták le, ugye nem jelölték a magánhangzókat. Tehát ez az első, és hát sajnos egyben az utolsó nyelvfázisa az egyiptomi nyelvnek, ahol pontosan azt látjuk leírva, amit ők kimondtak, tehát vokalizálva látjuk leírva a szavakat, aminek nyilván hát visszafelé is nagyon nagy értéke van a korábbi nyelvfázisoknak a vizsgálatában. Ugye Champollion is nagyon intenzíven használta a kopt nyelvet ahhoz, hogy a hieroglif nyelvet, vagy a hieroglif írás módját ennek a nyelvnek megfejtse. Most nagyon elkalandoztam már is, de visszakanyarodnék oda, hogy akkor mi is az, hogy koptológia, meg mik ezek a koptok, tehát hogy a kopt nyelvfázisról akkor ezt látjuk, hogy ez, és hogy ugye Nagy Sándort említettem, hát akinek a megérkezésével itt azért egy nagyon fontos változás sorozat kezdődik nyilván Egyiptomban, ugye ez a Krisztus előtti 4. század, tehát görögök egyébként korábban is viszonylag nagy számban voltak már Egyiptomban, de hát nyilván közel sem a korábban, mint innentől kezdve lesznek, tehát Nagy Sándor után tényleg egy kevert egyiptomi görög társadalom, egy együttélés veszi kezdetét, nyelvileg, kulturálisan, vallásilag, stb. És hát a görögök azok, akik az egyiptomiakat Aigyptiosznak kezdik el nevezni, vagy hát ez a görög szó arra, hogy egyiptomi. És aztán, amikor jóval később, ugye a Krisztus utáni 7. században Egyiptomot aztán az arab hódítás éri, mint sok hatás nyilván elsőre, és amikor megérkeznek ide az arabok Egyiptomba, akkor ők ezzel a szóval találkoznak, ezzel az Aigyptiosszal, mint egyiptomi. Ebből azért sok minden látszik, például az is, hogy még a 7. században is a görög nyelvnek, amikor hát a görögök már elvileg, politikailag és egyéb módokon nem voltak jelen az országban, de hát a görög nyelv az a 7. században még nagyon is élt Egyiptom hivatalos nyelveként, és nem csak hivatalos, de például liturgiában is nagyon nagy szerepe volt. Tehát jönnek az arabok, és akkor ők azt hallják, hogy Aigyptiosz, és akkor ebből ők szépen ugye levágják a melléknévvégződést, az elejére meg azt gondolják, hogy hát az biztos valami névelő ez az áj, és akkor megmarad nekik egy ilyen gyök, hogy gypt, gupt, stb., és akkor ezt különbözőképpen mondják ki nyilván megint csak terület és egyéb dolgok függvényében, de alapvetően ebből jön ki aztán az a szó, hogy kopt, ami aztán így megy át az európai nyelvekben, a magyar nyelvben is, hogy kopt. Tehát alapvetően az, hogy kopt, az azt jelenti eredetileg, etimológiailag, hogy egyiptomi. Tehát az az ember, aki akkor éppen ott Egyiptomban élt. Tehát ez önmagában, hogy kopt, ez még nem jelent egy vallási vagy egyéb besorolást, egyszerűen egy földrajzi vagy mondjuk egy nemzeti besorolást jelent.
Mikor vált a kopt a kereszténységnek a nyelvévé Egyiptomban, illetőleg az arab és a kopt hogyan élt egymás mellett?
Az egész ugye onnan kezdődik, hogy Egyiptom és az egyiptomi keresztények és az egyiptomi egyház, az úgynevezett kopt egyház, az nagyon büszke arra, hogy ugye apostoli alapítású, egy Szent Márk volt az, aki már hát ott a Krisztus utáni, tényleg nagyon közvetően 60-as évek körül már megalapította a kereszténységet és a keresztény egyházat, tehát ők tulajdonképpen őt tartják az első pátriárkának, tehát tényleg onnantól kezdve nézik, aztán utána második század végéig nem nagyon vannak sajnos valódi történeti adataink a pátriárkákról, bár van egy lista róluk, tehát vannak nevek, de onnantól kezdve ők azt gondolják, hogy ez ott folyamatosan megy már nyilván, ott az első évszázadokban, a kereszténység korai évszázadaiban nagyon sok keresztényüldözés volt, és hát nem tudtak ilyen értelemben kibontakozni, mint keresztény egyház, de ők onnantól kezdve már elkezdték terjeszteni ezt a hitet az országban. Tehát amikor mondjuk a harmadik században már kopt nyelvről beszélünk, akkor azért nagyon sokan vannak már Egyiptomban, akik keresztények, és hát ugye azt is szokták mondani, hogy ennek a kopt nyelvnek a megszületésében nagyon is nagy szerepe volt ennek, hogy a kereszténység már ott létezik az országban, és hogy mintegy tudatosan mozdult a kelettől a korábban, meg még abban az időben is használt démotikus nyelvfázistól és démotikus írásmódtól, hogy ők elválasszák magukat a pogány hagyományoktól, a pogány elődöknek az írásától, írásképétől, stb. És ezért hát kitalálták ezt, mint tulajdonképpen tényleg a keresztény Egyiptomnak már a nyelve. Hát nyilván ezzel azért lehet vitatkozni, mert hogy valóban a harmadik században még nem volt mondjuk az országnak a nagyobb része keresztény. Ez mondjuk már azért is, mert hogy akkor még azért nagyon komoly üldözések voltak, tehát a keresztények akkor még egyáltalán nem tudták sok esetben ezt nyíltan vállalni, hogy ők keresztények. Konstantin után, a 4. században kezdődik el az, hogy tényleg már lehet és nyíltan, és a egyház elkezd épülni, vagyont felhalmozni, stb. Ugye az 5. századra lehet azt mondani, vagy azt gondolni, hogy Egyiptom nagy része már tényleg keresztény volt, és nyilván akkor már teljesen evidens, hogy az ő nyelvük az abszolút a kopt nyelv volt, és hát az is biztos, hogy ugye amikor elkezdik leírni az akkori konkrét használt egyiptomi nyelvet, akkor ott tényleg arról van szó, hogy ők a beszélt nyelvet kezdik el, tehát az akkor aktuálisan élő beszélt nyelvet kezdik el leírni, tehát egyáltalán nem evidens az, hogy ott rögtön van egy ilyen irodalmi regiszter, amiben lehet magas szintű irodalmat írni, és amivel ez elkezdődik, tehát hogy a kopt nyelvnek egy ilyen irodalmi regisztere is legyen, az az új szövetség fordítások. Tehát ők azért viszonylag korán elkezdik az új szövetséget átültetni a saját nyelvükre, a koptra, és az első kopt irodalmak, azok nyilván tényleg az új szövetség fordítások, és aztán kezdenek el nagyon fontos és híres keresztény szerzetes atyák, mint Pahom, illetve Senute, elkezdik a saját írói tevékenységüket, ugye Szent Antaltól is maradtak fenn levelek, úgyhogy ő is hát nyilván egy ilyen irodalmi igénnyel próbálta ezeket a leveleket megírni, és így kezd el aztán tényleg egy ilyen irodalmi nyelvregisztere kialakulni a kopt nyelvnek, és hát ez igen, hogy a kérdésedre válaszoljak, ez a keresztény egyiptomiaknak a nyelve nyilván.
A korai kopt szövegek milyen arányban található köztük pogány, tehát a hagyományos egyiptomi valláshoz, életmódhoz köthető szöveg, másrészt pedig a korai kopt szövegekben szóvoltarok vannak kopt dialektusok. Mennyire foghatók ezek meg? Tehát kezdettől fogva megfoghatók, vagy később tűnnek csak föl?
Vannak úgynevezett ókopt szövegek, ókopt nyelvfázisnak is lehet ezt tulajdonképpen nevezni, old kopti az angol nyelvhasználatban, ami már a harmadik század előtt létezik, tehát az még abszolút egy korábbi állapot egyébként tényleg, tehát akár betűhasználat szempontjából is egy korábbi állapot, mint aztán a harmadik századtól létezők már valódi kopt nyelv, illetve nyelvfázis. És ebben az ókopt időszakban, ezekben az ókopt szövegekben látunk nagyon érdekes, mágikus, és egyéb, hát nagyon erősen még az egyiptomi úgynevezett pogány vallásra támaszkodó és azt tartalmazó szövegeket, és aztán a kopt időszakban már sokkal inkább, tehát túlnyomó részt, abszolút túlnyomó, és nagy többségben a tényleg a keresztény szövegek vannak. Vannak ott gnosztikus szövegek, hermetikus, egyéb dolgok, amiknél például a gnosztikusoknál is ugye érdekes megfigyelni, hogy mi az, ami még nem keresztény gnosztikus, és aztán az hogyan válik gnosztikus, vagy hát keresztény gnosztikussá, nagyon jól látszik, ez van egy két nagyon érdekes szöveg, az Eugnosztosz, és aztán a Szófia Jézus Kriszti, hát mind a kettő a gnosztikus könyvtárnak a része, de hogy az Eugnosztosz az még egy nagyon jó kis pogány szöveg, és aztán ez lesz mint egy megkeresztelve a Szófia Jézus Krisztiben, tehát annak egy már keresztényiesített változata. Tehát a kopt irodalomnak, most, hogyha irodalomról beszélünk, ott a kopt szövegeknek a nagyon nagy része az keresztény. Hát azért a kereszténységhez, ha nagyon akarom, azért kapcsolódnak, de végül is egy külön vallás, hogy a manicheus szövegek, azok egy nagyon érdekes szövegcsoport a viszonylag nagyon is korai kopt irodalmi szövegeken belül, és ezek dialektus szempontból is érdekesek, ezek a lükopoliszi dialektusban íródtak, minden bizonnyal azért, mert hogy ott volt egy ilyen nagyon erős manicheus központ, ahol ezeket a szövegeket írták, azokra most nem mondhatjuk azt, hogy nem most akkor azok keresztények, hanem azok tényleg egy önálló szövegcsoportot képviselnek. És igen, már az elég korai szövegeknél látszik, és az ókoptnál is vannak, vagy voltak erre vonatkozóan próbálkozások, hogy lássák, vagy hogy lássuk, hogy már ott nagyon jól nyomai vannak a dialektusoknak, tehát az, hogy ezek. De hát természetesen a dialektus kutatás az ma is egy abszolút élő és folyamatban lévő tevékenység, és amikor újabb és újabb szövegek kerülnek napvilágra, akkor annál azért nagyon sokszor felmerül az, hogy egy már ismert dialektushoz érdemese besorolni annak egy alváltozata, vagy ne adj Isten egy teljesen új. Úgyhogy ez egy most is élő, és hát nyilvánvalóan ebben vannak is viták, hogy most mit nevezünk dialektülnek, ugye, ami egy nagy dialektuson belül egy kisebb, vagy egy teljesen független dialektust. Lehet-e azt mondani, hogy az most egy dialektust képvisel, vagy meg kell várni, még további szövegek is előkerülnek ugyanazokkal a sajátosságokkal, és akkor őket együtt lehet csak besorolni valahova.
Most egy kis zene következik, majd folytatjuk beszélgetésünket. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, dr. Hasznos Andreával beszélgetek. Beszéltünk eddig a koptoknak a történetéről, főképpen a kopt nyelvről, és a kopt dialektusoknál fejeztük be. Végül is hány kopt dialektus tartunk számon?
Valóban azzal fejeztük be, hogy a koptológiában ez ma is egy élő, esetenként vita, abszolút élő kutatási téma, hogy a dialektusok, pontosan, hogy hány dialektus van, már önmagában ez is, mi számít aldialektusnak, mi nem. Na, mindegy, szóval, hogy a fő dialektusok, amiket hát én is szoktam az egyetemen a dialektusok félében tanítani, azok hát mondjuk északról délfelé haladva. Ugye a bohajri az, ami azért is nagyon fontos, ez ugye a deltának a dialektusa, tehát egy alsó egyiptomi dialektus. Azért is nagyon fontos, mert hogy ez az a dialektus, aminek a formájában a kopt nyelv a legtovább fennmaradt, és a legtovább élő nyelvként létezett. Ugye nyilván a hatalmi eltolódások miatt az északi dialektus volt az, ami hát túlélt. Aztán ehhez egyébként nagyon közel áll sok szempontból, hát nyilván nyelvi szempontból a fajumi dialektus, ami nyilván a fajum oázisnak a dialektusa, de már szóval ez a fajumi, ez egy leginkább egy ilyen úgynevezett esernyő kifejezés, tehát ez nem egy egységes dialektust jelent. Ebben van több minden is, ugye a fajumira szokták azt mondani, hogy nagyon könnyű, hát valóban az egyik legegyszerűbb felismerni arról, hogy lambdacizál, tehát ott, ahol a többi dialektusban R van, ott ebben a dialektusban L van, de hát már is van neki két vagy a dialektusnak, vagy független dialektusnak nevezzük, de mindenképpen a fajumihoz csatlakozik a nagy V és a nagy dupla V jelzetű dialektusok, amik például nem lambdacizálnak, de ennek ellenére ők is fajumiak. Ők nagyon is kimondottan és hát megállapíthatóan északi dialektusok, tényleg nagyon sok közös vonásuk van. Aztán ugye a közép-egyiptomi, a nagy M, ilyen mezokémi jelzetű dialektus, ami már, bár nagyon sok hasonlóságot morfoszintaktikailag abszolút hordoz az északi dialektusokkal, de már egy csomó mindenben a déli, a felső-egyiptomi dialektusokhoz áll közel ez a közép-egyiptomi. És hát ő például egy viszonylag, hát fiatal dialektus abból a szempontból, hogy az 50-es években Paul Kále volt az, aki először kimondta az ő létét, hogy ez nem fajumi, meg nem ez az amaz, hanem ez egy külön önálló dialektus, ez a közép-egyiptomi dialektus. Ő egyébként egy úgynevezett kis dialektusként van elkönyvelve. Az a probléma vele, vagy hát nem probléma nyilván, de fájó pont minden esetre, hogy viszonylag korai az ő reprezentációja, és későbbi szövegeket nem nagyon látunk közép-egyiptomi dialektusban, tehát őt is valószínűleg a szaidi, mint irodalmi pán-egyiptomi dialektus váltja föl az 5. század után. Aztán ugye most már felső-egyiptomi dialektusoknál járunk, az akhmimi, nyilván Akhmim környékén, a Lükopoliszi, amit az előbb már említettem, amiben tényleg az egyik legfontosabb szöveganyag, az a manicheus szövegek, de hát ezen kívül például van egy gyönyörű János evangélium, amit Thomson publikált, és szintén nagyon-nagyon tanulságos ennek a nyelvezete is. Ez a Lükopoliszi nagy L jelzetű. Ez például egy olyan dialektus, amiről még a 20. század elején azt mondták, és úgy is jelölték, ugye A2-ként jelölték, mert azt mondták róla, hogy ő a szubakhmimi dialektus, tehát hogy ez az akhmiminak csak egy aldialektus, amit valóban nagyon sok mindenben nyilván meg közel vannak egymáshoz földrajzilag, tehát nyilván nagyon sok átfedés van a kettő között, de hát aztán mégiscsak a későbbiekben arra jutott a kutatás, hogy ez igen egy önálló, szuverén dialektus. Ennek ellenére egyébként a szakirodalomban még mindig lehet azzal találkozni, hogy ha már így alakult, akkor szubakhmiminek nevezik. Neki egy ilyen kettős elnevezése van, mert másrészt viszont már Lükopoliszinak szoktuk nevezni, és hát van a szaidi dialektus. Most a nagy íről meg a nagy P jelzetű dialektusokról nem beszélek, mert azok megint csak olyanok, amik egyrészt nagyon koraiak, másrészt hát egy-egy szöveg mutatja az ő létüket, de hát nyilván ettől még ők voltak, de hát a szaidi az, ami az egyik legfontosabb dialektus, ami valószínűleg délről származik, tehát eredetileg ő egy felső-egyiptomi dialektus, de hát ez lett az, ami az előbb mondtam is, hogy egy ilyen pán-egyiptomi, szupraregionális, ahogy ezt szokták mondani, dialektus, mert hogy ez lett az irodalmi, illetve a hivatalos kopt nyelvváltozat, és mint ilyen a kisebb dialektusokat, amik egyébként irodalmi dialektusként is léteztek a 4.-5. században, a közép-egyiptomi, az akhmimi, a lükopoliszi, ezeket sajnos kiszorította, és egy idő után igyekezett mindenki, aki valamit adott magára, szaidi dialektusban írni, tehát ez gondolom, hogy hasonló lehetett, mint hogy Angliában az ember ezt a standard British English-t beszéli, és hogyha a vidékről származik, és mondjuk Londonba kerül, akkor megtanulja azt a nyelvhasználatot, és nem a saját dialektusát fogja az írásban és egyéb hivatalos fórumokon megjeleníteni, hanem azt, ami a standard nyelv. Tehát ilyesmi lehetett ez a szaidi, és hát ennek sajnos áldozatul estek irodalmi szempontból kisebb jelentőségű dialektusok. Azt azért hozzá kell tenni, például az akhmimi kapcsán, és ez nyilván igaz a többire is, hogy élő beszélt nyelvként, vagy nyelvváltozatként valószínűleg nem tűntek el ezek a dialektusok sem, hiszen például az akhmimi a nyugat-tébai területen, ahol a magyar ásatások folynak, már 6., 7., 8. századok voltak nagyon aktívak szerzetesi szempontból, és onnan ennek köszönhetően nagyon sok nem irodalmi szöveg, tehát dokumentumok, szerzetesi levelek, stb. Kerültek elő, és ezeknek a nyelvezetében bizony az akhmimi vonások nagyon is erőteljesen jelen vannak, ami hát nyilván azt mutatja, hogy a beszélt egyiptomi nyelvben ebben az időszakban is még abszolút élt az akhmimi, és hatott azon a felső egyiptomi környéken. Úgyhogy, amint mondom, ez leginkább csak irodalmilag csak, de hát ez nyilván nem csak, mert azért nagyon jó lenne irodalmi szövegeket látni még a 8. századból is, akmimi és lükopoliszi dialektusban, hogy lássuk, hogy az mondjuk hogyan változik, de nem lehet azt mondani, hogy erre nincs remény, tehát még az is előfordulhat, hogy majd egyszer csak előkerül valami ilyen szöveg, de azért valószínűbb, hogy ezek tényleg átadták a helyüket a szaidi nagy szupraregionális dialektusnak, mind irodalmi nyelvnek.
Itt a dialektusok bemutatása közben említetted azt a szakszót, hogy morfoszintaktikai hasonlóság. Mit értünk ez alatt, és példát mondanál erre?
Igen, a morfoszintaktika az azt jelenti, ugye, hogy a morfológia és a szintaktika határán, vagy nem is tudom, így ezek együtt vannak jelen ebben. Ugye a morfológia az az alaktan, a szintaktika az pedig a mondattan, és ezekben a morfoszintaktikai jelenségekben tényleg ezek vannak együtt. Tehát például, amikor a bohajri dialektus kapcsán, azt hiszem, hogy ennek kapcsán jött ez elő, meg hogy a fajumival milyen hasonlóságokat mutat, hogy például a relatív perfektum, ami egyébként a bohajriban éppen et-há alakban jelenik meg, szemben a szaidival, ahol mondjuk ez entá, meg a többi felső egyiptomi dialektusban általában, tehát, hogy et-há alakban jelenik meg, egy sokkal analitikusabb alak egyébként, mint a szaidi entá, de morfoszintaktikailag nem is ez a fontos, hogy analitikus vagy szintetikus, hanem az, hogy van egy nagyon érdekes sajátságos használata, amit csak az északi dialektusokban és még a közép-egyiptomiban van jelen, az az, hogy temporális, tehát ilyen időhatározói jelentése van, tehát az, hogy relatív perfektum, az ugye azt jelenti, hogy egy múltidejű vonatkozói mellékmondat, tehát XY, aki csinált valamit. Na most ezekben az északi dialektusokban viszont ez a morféma, ha úgy tetszik, bár ez több morféma, de ez, ahogy ez a perfekt egy alak, más egy ehhez képest különböző mondattani használattal szerepel, méghozzá azzal, hogy azt tudja jelenteni, hogy XY miután ezt és ezt csinálta. Tehát itt ezt jelentette.
Köztudott, hogy Champollion a kopt nyelv segítségével fejtette meg az egyiptomit. Melyik dialektust ismerte, vagy tudhat?
Szerintem ebben most nem vagyok biztos, de szerintem ő bohajri szövegekkel. Hát ugye az európaiak, amikor először találkoztak a kopt nyelvvel, az abszolút a bohajri volt, mert hogy abból voltak ilyen viszonylag késői, középkori, 16. századi különböző, nem tudom, bibliák, meg egyéb liturgikus könyvek, és ezzel szembesültek az európaiak, természetesen le voltak nyűgözve, és csak később jutott el a, hát akkor már kutatás odáig, hogy hát nem csak ez a nyelvváltozat van, hanem ott van például a szaidi, ami egy időben még sokkal fontosabb volt, mint a bohajri.
Nagyon sokat beszéltünk a különböző kopt dialektusokról, arról viszont még nem beszéltünk, hogy a te kutatási területed a koptológián belül mit foglal magába.
Érintőlegesen itt a dialektusoknál utaltam erre a tébai nyugati partra, ami egy nagyon fontos terület a magyar egyiptológia szempontjából. Ugye ámblok, ugye Kákosi László kezdte el itt a Dzsehuti messírral, a TT32-essel a magyar ásatásoknak a történetét ott a tébai nyugati parton, és ez hála Istennek azóta is mondhatni töretlenül zajlik ez a tradíció, hogy oda járnak magyar expedíciók, és ott ásatási munkákat végeznek. Én a Bács Tamás vezette ásatáson a TT65-ös jelzetű Nebamun Imiszeba sírron dolgozunk, és hát én ebben az ásatásban a kopt feliratos anyagokkal foglalkozom, mert hogy ez a terület, és ez nem csak a TT65-öt, hanem ott a környező néhány másik sírt is érinti, ott egy ilyen kisebb szerzetesi közösség alakult ki. Körülbelül tényleg a 6.-tól a 8. századig volt itt valószínűleg aktív jelenlét és élet szerzetesi szempontból, amit már Winlock és Krám, akik itt a 20. század elején végeztek ásatásokat, Püriákosz kolostornak neveztek el a feliratos anyag alapján, ami valószínűleg tényleg megállja a helyét, mert hogy az általunk talált anyagban is nagyon sok levelet címeznek egy bizonyos apa Küriákosznak, azaz Küriákosz atyának, aki úgy tűnik, hogy egy ilyen nagyon mélyen tisztelt valami, tehát szerzetési szempontból egy elöljárója lehetett a környéknek. Úgyhogy én ennek a feliratos anyagán dolgozom. Itt ugye, amik előkerülnek, azok alapvetően osztrakonok, tehát vagy mészkő darabra, vagy pedig összetört cserépre írt szövegek, Ja, és papíruszok, bocsánat, tehát ha már íráshordozónként mondom, akkor papíruszok is előkerülnek. Azok általában nagyon kicsik, töredékesek, de azért van olyan is. Tehát általában, amik itt előkerülnek szövegek, azok tényleg hétköznapi, a szerzetesek egymás között folytatott levelezése, mert hogy nem csak ez az egy szerzetes közösség volt, itt ugye itt Sejk Abdel Gurnáról beszélünk, itt található a TT65 is, ami a nemesi temető volt itt az Újbirodalomban, itt több közösség, remete élt ezen a dombon, ugye nem közvetlenül, de hát azért nem messze a TT65-östől van az úgynevezett Epifánius kolostor, ahol a villokék dolgoztak, hát annak egy hihetetlen nagy anyaga van, ott nagyon sok irodalmi szöveg, meg levelek, meg feliratok a falakon, tehát ott minden van. A miénk az egy sokkal szerényebb valami, de azért innen is már egy olyan 200-300 darabos osztrakon papírusz készlet azért már előkerült, aminek a legnagyobb része egyébként nagyon töredékes kicsikék, de vannak nagyon értékes darabjaink, például van egy gyönyörű szép mészkő darabunk, amin egy görög kopt glossárium található, ami egy nagyon-nagyon ritka lelet. Tehát ilyen, ugye a glossárium az ilyen szójegyzéket jelent, tehát ott van egy görög szó, és mellette le van írva, tehát mintha valakinek a szótára lenne tényleg, mellette ott van koptul a megfelelő, mind a két oldala teleírva, ez egy nagyon-nagyon hát drága kincs, és nem csak nekünk, hanem úgy egyébként is, mert hogy ilyenek tényleg nagyon ritkán kerülnek elő. A tébai nyugati partról azt hiszem, hogy egy hasonló, de egy sokkal kisebb töredék van, ami műfaját tekintve ilyen, egyébként nem nagyon van semmi. Ezen kívül van még egy majdnem teljes amfóránk, amit hát kisebb darabokból raktunk össze, nyilván a restaurátor rakta össze ilyen szépre, és ezen pedig egy Senute homilia részlet található, ami szintén hát egyedülálló, már csak azért is, mert hogy edényen talált ilyen irodalmi szövegek azért nagyon ritkán kerülnek elő tényleg. És van még egy, hát az nem annyira ritka, de nekünk a mi ásatási kontextusunkban azért mégiscsak egy egyedi és egy ritka darab, az egy papírusz töredék, pontosabban kettő ilyen picike, most már ugye összerakva, ami pedig János evangélium részletet tartalmaz, és mindkét oldalára írtak, és hát minden bizonnyal ez egy kódexnek a része lehetett, mert olyan betűtípussal írták, ami azt mutatja, hogy az tényleg egy kódex írás. Ez a leginkább a kutatásaimnak a most, ami így a fókuszában áll, ennek az anyagnak a feldolgozása. A másik irány, ami egyébként ehhez egy nagyon közeli irány, az Berlinben a Rubenson Bibliotéknek a digitalizálását tűzte ki céljául egy projekt, amihez meghívtak engem is, hogy dolgoznék rajta, és ott pedig Elefantinéről, tehát Rubenson féle 1906-1907-es elefantinéi ásatásoknak az anyagát igyekeznek most rendszerezni, digitalizálni, tehát egy ilyen nagy adatbázisba az egészet berakni, ami egyébként online majd elérhető lesz, és egy nagyon-nagyon remek adatbázis. Innen előkerültek arámi, hieratikus, görög és kopt mindenféle anyagok, osztrakonok, papíruszok, pergamenek, minden, és ennek a feldolgozása az, ami most a másik fő munkám. De hát amint látszik, ez azért nagyon közel áll egyébként a tébai nyugati parti feliratos anyaghoz, bár térben elég messze vannak egymástól, de hát mégiscsak mind a kettő tényleg ilyen osztrakonon, illetve papíruszon hétköznapi, nem irodalmi szövegeknek, sajnos nagyon töredékes szövegeknek a hát az értelmezése, interpretálása, kontextusba helyezése, ez a másik, de hát ezek tényleg azért közel állnak egymáshoz. És hát amiből pedig a doktorimat írtam, és ami most egy kicsit háttérben van, de szintén foglalkoztat, az a görög nyelv, egyiptomi nyelvre gyakorolt hatása, hát nyilván a kopt tükrében, kezdve a jövevényszavakkal, de leginkább szintaktikai, tehát mondattani hatások, vagy hatásgyanús elemeknek a felkutatása a kopt nyelvben, ezt viszont egyelőre leginkább irodalmi kopt szövegeken végeztem, egy viszonylag kisebb, nem irodalmi anyagot hozzávéve.
Köszönöm, akkor megint zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat.
Rasini ocsiri Sayon felile ضف ماضي ميبورو فنيل مفنوتي بين بويثو فنيل ويمذنوتي إني أكوب إثناثي إسرائيل صنع ثليل شانين صاؤنوهن أوهل بيس فاثليل صوتين إلو
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat. Egyiptomban járunk, de ezúttal kopt időszakban, és dr. Hasznos Andrea a koptokról mesélt, illetőleg arról, hogy ő a koptológián belül mivel foglalkozik. Kiderült, hogy a tébai leletanyag feldolgozásában, illetőleg az elefantinei kopt szövegeknek a feldolgozásával tölti mostanában az idejének jelentős részét, amelyek a hétköznapokhoz kapcsolódnak. Mit lehet megállapítani róluk, bár nagyon töredékesek a szövegek, tehát nyilván kevésbé kerek formákban szerepelnek itt az események, mint mondjuk egy irodalmi szövegben, mégis ez a tényleges mindennapokról szól.
Azért nehéz ezeket a töredékes szövegeket valóban értelmezni, nagy biztonsággal értelmezni, mert hogy itt tényleg ugye személyes levelezésről van szó, és a levelezés az mindig egy olyan rendkívül szubjektív és nagyon kontextus és időpont függő valami. Ugye az egyik ember ír egy levelet, valószínűleg egy olyan témában, amiről mind ő, mind a másik ember, akinek írja, ők tudják. Tehát csak így utalgatnak szuffixumokkal, meg egyebekkel, hogy most akkor őt megkerestem, de nem adta oda azt. És hát nyilván ők akkor tudják, hogy miről beszélnek. Mi innen néhány száz év távlatából sokkal kevésbé tudjuk, hogy ők most ott miről beszélnek, és ráadásul amikor valaki meg ugye válaszol egy levélre, akkor szintén ez történik, hogy utalgat arra, amit a másik írt, ami sok esetben nekünk nem áll rendelkezésünkre, mert a levelezésnek csak az egyik felét látjuk. Tehát tényleg nagyon nehéz, de ennek ellenére nyilván azért az anyag nagysága és a szövegek száma miatt azért nyilván kiderülnek már dolgok. Az egyik, ami most már úgy nagy biztonsággal állítható a többi szomszédos ásatás alapján is, hogy tényleg a 6.-8. században éltek itt ezek a szerzetesek, és végezték a különböző tevékenységeiket. Az egyik nagyon érdekes például, aki a kicsit odébb a Sejk Abdelgurnai dombon lakott, egy Frange nevezető ember, és az ő archívumának a publikációja most 2010-ben jelent meg Anne Budortól és Chantal Örteltől, tehát ott a franciák dolgoznak, és hát ott is egy iszonyatosan nagy szöveganyag állt össze végül, kisebb meg nagyobb, de ott azért több a nagyobb és épebb szöveg. Tehát ott kiderült, hogy például Frange az egy könyvkötő volt, és ő végezte ott a területnek az ilyen különböző könyvekkel, könyvkötészettel kapcsolatos tevékenységeit, valószínűleg írást is vállalt mások számára, és ezt a régészeti, tehát ilyen különböző bőrdarabok meg egyebek is alátámasztják, hogy ő neki ez volt a tevékenysége, de azért a szövegekből is ez azért elég jelentősen kiderül. Ő egyébként valószínűleg levelezett a mi Kyriákoszunkat, tehát az ő anyagukban egy levélben Frange ír nagyon nagy tisztelettel egy apa Kyriákosz nevezetű embernek, aki valószínűleg a mi apa Kyriákoszunk, az Kyriákosz atyánk, Valószínűleg egyébként Frange másolatokat is készített, tehát azért maradt meg nála olyan sok saját maga által írt levél, mert hogy magának is készített egy másolatot, és aztán egy másikat küldött el. A másik, ami szintén a, mondjuk inkább a régészeti, de a feliratos anyaggal eléggé összhangban régészeti anyag alapján kiderül, az az, hogy mindegyik helyszínen, amit itt feltártak, volt szövőszék, úgynevezett loom, ahogy ezt a angol szakirodalom hívja, tehát hogy ott valamiféle szöveteket készítettek, nyilván hát maguk a szerzetesek, és a másik pedig, amivel ők biztosan foglalatoskodtak, az a kötélverés vagy kötélkészítés volt, és minden bizonnyal az ilyen típusú tevékenységek, tehát a szövés, a kötélkészítés, meg egyéb ilyen manuális tevékenységek, azok azért voltak nagyon jók, és erre például azért utalnak is úgy szerte a szerzetesi irodalomban, mert ezek ugye az elmét szabadon hagyták, és közben, miközben az ember így dolgozott, akkor lehetett zsoltárokat recitálni, vagy Istennel kapcsolatos gondolatokat ápolni a fejükben. Tehát ezek ezért voltak nagyon is kedvelt tevékenységek, és másrészt meg nyilván arra törekedtek ezek a szerzetes közösségek, hogy önellátóak legyenek, tehát hogy akár cserekereskedelemmel vagy egyéb módokon ők ne szoruljanak arra, hogy most akkor adományokat vagy egyebeket kelljen gyűjteniük. Úgyhogy az élelmiszerekben bor és egyebek dolgában, tehát például a bor is a táplálkozásuk része volt, ami nyilván nagy részt annak köszönhető, hogy a vizek azért akkor is esetleg fertőzöttek lehettek, tehát a bornak az ivása az nem feltétlenül azért történt, hogy ők nagyon nagy bulikat szerveztek volna, hanem nyilván ezt itták víz helyett, de talán azért nem olyan nagy mennyiségben. Tehát, hogy önellátásra törekedtek, ételt készítettek, kenyeret, vagy hát ilyen kenyérféle dolgokat. Vannak különböző helyeken különböző ilyen mag, meg ilyen datoja, vagy mazsola, meg ilyesmi maradványok, tehát, hogy ilyeneket ettek nyilván. Valószínűleg a hús az egy kevésbé, hát vagy kedvelt, vagy nem nagyon jutottak hozzá, és ezért ez kevésbé volt a táplálkozásuk része.
Gyümölcsökből, zöldségekből mit ettek? Milyen arányban volt például a datója?
Amit lehet tudni, az az, hogy mondjuk ezeket, datóját, ilyesmiket. A búza például az egy eléggé visszatérő dolog itt a szövegekben, hogy adják, veszik, vagy hát leginkább ugye cserélgetik egymás között. Úgyhogy az ilyen gabonamagvak voltak nyilván az ő fő táplálékaik. Egyébként meg visszatérve az elefantinéi anyagra, ahol nem szerzetesi kontextusból származnak, hanem egy simán városi életből származnak ezek a szövegek, eddig legalábbis nagy részt. Meg nagyon érdekes, hogy leginkább olyan típusú dokumentumok kerülnek elő, amik ilyen adós levelek, tehát adóssággal kapcsolatos kis feliratok, amiket a legtöbb esetben egy harmadik személy ír meg, illetve a legtöbb esetben az aljára ugye odaír, hogy én XY írtam ezt le, és én vagyok egyben a tanú is, tehát hogy ott is volt egy ilyen jogi procedúra, hogy akkor, hogy ahhoz, hogy leírják, vagy hogy egy ilyen adósságot papírra, vagy hát ilyen esetben osztrakonra vessenek, ahhoz el kell menni egy harmadik személyhez, aki tanúsította, hogy itt most megtörténik annak a pénznek, de nem mindig pénz, tehát ott is van, hogy élelmiszerről, búzáról, aranyról, vagy ilyesmiről történik egy ilyen kvázi szerződés, és hogy ezt nem ketten oldották meg, hanem egy harmadik személy segítségével, és nagyon érdekes, hogy általában ezekben nincs egy pontos időpont, mert annak ellenére, hogy olyan komolynak tűnik, hogy egy harmadik személyre meg, de nincs benne megadva, hogy mondjuk 2 hónap múlva szeretném visszakapni bármilyen formában, hanem általában egy ilyen megfogalmazás van, hogy kívánságodra azonnal visszaadom. Tehát, hogy minthogyha ezt most így odaadtad, ha nem kell neked, akkor akár nem is adom vissza, de ha szólsz, akkor rögtön megadom ezt a tartozást. Úgyhogy most ez vagy csak egy formula volt, amit úgy oda szokás írni, vagy tényleg így történt, de az biztos, hogy az ezekre egyáltalán nincs ráírva, hogy konkrétan mikor szeretném én ezt visszakapni. Úgyhogy igen, ez például egy érdekes momentuma ezeknek a szerződéseknek.
Mit tudunk róla, hogy a szerzetesek egymással mennyire szoros kapcsolatban voltak, vagy mennyire vonultak el magányosan, küzdöttek a démonokkal?
Igen, tehát itt ugye tényleg Egyiptomban érdemes a különböző szerzetesi élettípusokról beszélni. Ugye ezek, akik itt éltek a tébai nyugati parton, ezek a szemianakoréták voltak, ahogy ezt szoktuk mondani, ezek az úgynevezett lavrák, amikben ők éltek. Tehát van, hogy lássuk ezt a számegyenest, amin itt elhelyezkednek az aszkéták. Van az a Szent Antal féle aszkézis, vagy anakoréta életmód. Az anakoréta az ugye eleve azt jelenti, hogy mondjuk magyarra lefordít, vagy remete, az a elvonulni görög szóból származik, tehát az tényleg egy olyan ember, aki elvonul messze a falutól, a várostól, hát ideális esetben nyilván a pusztaságba, vagy hát a sivatagba, ha már az olyan nagyon sok van ott Egyiptomban. Hát ugye oda érdemes egy barlangba, aztán ugye a nyugati parton látjuk, hogy ezek a sziklasírok, ezek tényleg teljesen ideálisak az elvonulásra. Tehát mondjuk Szent Antal ugye azt választotta, hogy ő egyedül tényleg kivonult, és próbált is egyedül egy ilyen barlangban élni, de hát viszonylag gyakran, nem tudom mennyire gyakran, de az ő ízlésének túl gyakran jöttek hozzá látogatók, akik hát a istenes életmódról kérdezték őt, mert hogy ő tényleg konkrétan a démonokkal küzdött, aminek ugye, hát ennek az egész puszta dolognak ugye az az oka, hogy a puszta, a sivatag, ez egy ilyen toposz, hogy az a démonoknak a lakhelye, tehát aki oda kimegy aszkétának, az egy nagyon erős és nagyon magas szinten van, mert hogy ott akár naponta támadják a démonok mindenféle formákban. Hát van olyan például, hogy a Szent Antal életét Szent Atanáz pátriárka írta meg. Tényleg az ember szinte érzi azt az anakoréta életmódot abból a leírásból. Van például egy olyan eset, amikor kékre zöldre verik őt konkrétan testileg a démonok, tehát ott nem csak arról van szó, hogy ott mondanak csúnyaságokat, és akkor a megfelelő szentírási helyet rájuk kiabáljuk, és már el is tűnnek. Ezek konkrétan megverték szegényt, hogy alig tudott utána lábra állni. Tehát ez az egyik fajtája, ez a tényleg teljesen elvonuló, remete életmód. Akkor a következő lépés az az, amikor, és ez például ott ugye a Vádinátrumban, Nitriában, ezek a leghíresebb helyek, ahol ezt a típus gyakorolták, ahol külön, tehát külön kis barlangokban laknak ugyan a anakoréták, de ezek a barlangok nincsenek olyan nagyon messze egymástól, tehát úgy bejárható távolságon belül vannak. És akkor bizonyos időközönként, talán hetente egyszer, ezt lehet gondolni, ugye összejönnek egy közös Isten tiszteletre, és akkor együtt ünnepelnek, meditálnak, stb. Tehát ez lenne az, amit úgy nevezhetünk, hogy szemianakorét ennek, és nyilván különböző szintjei vannak, hogy mennyire közel vannak egymáshoz, mennyire nem, de hát ez egy ilyen átfogó fogalom, és akkor van ugye a következő lépés, amiben hát Egyiptom szintén az egyik úttörője a szerzetesi mozgalmaknak, az tényleg ez a koinónia, ugye a koinos bios, azaz a közös életnek a megteremtése, ami hát, ahogy a neve is mutatja, itt tényleg egy nagyon szoros, közös együtt élésről van szó. Ez a szerzetes, ez a kolostor, a monostor, vagy nevezzük ahogy. Tehát ez tényleg egy nagyon erősen szabályozott, tényleg szinte az élet minden percét beosztó regula alapján történő együttélés. Hát ugye Pahom volt az, aki tényleg le is írta ezt regula formájában, hogy hogyan folyik az élet egy Pahom János kolostorban. Tényleg nagyon rendezett és rendszeres, tehát szakmánként vannak beosztva az emberek, van egy minden házban egy felügyelő, aki felügyelő az adott szerzeteseket. Egyébként mindenkinek saját külön cellája van ott is, tehát az alvás az külön, az a nagyon kevés, ami van, azt teljesen külön töltik, de utána kezdődik a munka. Ugye az ilyen szerzetes közösségekben nagyon fontos, hogy dolgozni kell. Itt is nyilván a munka az ilyen manuális típusú munka, de hát ott mindenkinek megvan, vannak a pékek, vannak kertészek, vannak azok, akik szőnek, tehát így van ez beosztva, abszolút önellátóan. És ezen túl, hogy dolgoznak, ezen túl is az összes ima, az összes étkezés, hogy ki merre néz étkezés közben, ki mennyit alhat, az mind nagyon szorosan be van osztva. Tehát ez a másik véglete az egyiptomi szerzetességnek, ami már egy ilyen végletekig szabályozott életforma.
A szerzetes életben a közös imád mennyire volt egyforma, mennyire vannak olyan szövegek, amikből ezt be lehet szűrni?
Erre vonatkozó szövegek, az mondjuk szerintem leginkább az ilyen regulákból lehet levonni következtetéseket, hogy igen, tehát, hogy együtt imádkoztak, abszolút, meg egyébként ahhoz, hogy fölvegyenek valakit, például egy ilyen pahomiánus kolostorba vagy szerzetes közösségbe, ahhoz már eleve úgy kellett érkezni, hogy bizonyos mennyiségű zsoltárt kellett tudni, ismerni kellett bizonyos bibliai szöveghelyeket, és hát aztán nyilván a közösen folytatott imákat pedig akkor kellett megtanulni, ha nem tudta esetleg az ember, amikor már bent volt a közösségben, és az együtt végzett imák közben ezt meg kellett tanulnia.
Különböző típusú szerzetesek imái eltérőek voltak, vagy azonosak voltak?
Hát ez egy jó kérdés. Én azt gondolnám, hogy talán ugyanazt, és a legfőbb, amit ők mindig is folyamatosan recitáltak, azok tényleg a zsoltárok voltak, tehát az pedig hát ugye egyfajta most nyilván fordítástól függően, hogy ki milyen, de azért a fordítások is eléggé standardizálódtak egy idő után, úgyhogy abban meg hát nem nagyon van különbség.
Ez a standardizálódási folyamat, ez mennyi időt vett igénybe? Mikor volt az, amikor, és kik fordították ezeket a zsoltárokat?
Hát azt nem tudjuk. Azt nem tudjuk. Sajnos a kopt fordítói tevékenységről nem nagyon történt még. Például a szír kapcsán Sebastian Brock az, aki nagyon alaposan és nagyon szisztematikusan fel tudta térképezni hogy mely szerzetes közösségekhez vagy kolostorokhoz köthető bizonyos fordítások, de ott voltak fordítói nevek is, tehát az egy nagyon szerencsés helyzet. A kopt kapcsán egyrészt nem nagyon vannak, másrészt meg nem nagyon volt még egy ilyen nagyon szisztematikus kutatás, ami ezt tényleg ilyen módon feltérképezte volna, hogy akkor kik. Maga a standardizáció, ez egy nagyon érdekes kérdés, az nyilván néhány száz évet vett azért igénybe. Ami nekem itt eléggé egyértelműnek, vagy jól látszik, az a szaidi dialektusnak pontosan, ami, hát ezek nyilván már így körbe megyünk, de hogy ő volt a standard irodalmi dialektus, és ezért is törekedett arra, hogy egy nagyon egységes, például új szövetségfordítás alakuljon ki, nagyon egységes nyelvi fordulatokkal, tehát ugyanarra a görög mellékmondatra igyekezett ugyanazt a kopt mellékmondatot hozni. Tehát ez a 8. században már, ami mondjuk az egyik nagyon fontos Máté kéziratunk, ott biztosan van és látszik, és ehhez képest nagyon érdekes megnézni a 4. századi kis dialektusokat, amikre ez egyáltalán nem jellemző. Tehát például a közép-egyiptomi dialektusban egy Máté, ott egyébként két Máténk is van, amik nagyon érdekesek, azok egyáltalán nem igyekeznek ilyen nagyon szabályosak lenni, és ez egyrészt lehet azért, mert hogy ők 4. századiak, tehát még sokkal korábbi, ahol még ez a standardizáció csak úgy éppen, hogy kezdődik, de lehet azért is, mert hogy kis dialektus, és nem annyira követte ezt a mainstreamet, hogy akkor a szaidi most éppen mit csinál, hanem ő így a maga köreiben ezt máshogy gondolta. Tehát egy sokkal, hát hogy így mondjam, kreatívabb fordítás, mint amit aztán a szaidi igyekszik az évek folyamán kialakítani.
Mennyire voltak a görög szavaknak megfelelői a kopt nyelvben? Tehát mennyire kellett átvenni idegen szavakat, mennyire lehetett szabadon fordítani? Mert ez is nyilván benne van.
Ugye, amikor megérkezett a kereszténység, akkor ezt ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor egy új produktum, egy új áru érkezik egy országba, amit amikor ugye a befogadó ország megkapja, akkor nagyon sok esetben, és főleg egy ilyen globalizált millióban, mint amiben most mi is vagyunk, meg mint amiben ők is voltak, ott nagyon sokszor ugye egyszerűbb átvenni azt a terméket az ő megnevezésével együtt, mondjuk komputer, vagy egyéb dolgok, vagy laptop, ugye a mai nyelvhasználatban, hogy ezeket már meg se próbálják lefordítani. Ott volt egy nagyon hasonló tendencia, hogy a kereszténységnek az úgynevezett szakszavait, amik ugye ott görögül voltak nyilván a görög új szövetségben. Tehát vannak ilyen nagyon korai, ilyen ókopt szöveg, amiben úgy tűnik, hogy tényleg mindent igyekeznek lefordítani, és aztán az derül ki, hogy az félreértésekhez vezethet, meg nem pontos, meg hogy inkább ezeket átveszik. Tehát nekem úgy meggyőződésem, hogy egyrészt, tehát hogy ennek a görög szóátvételnek minimum két fázisa van. Az egyik, amikor a beszélt nyelvben az együttélésnek köszönhetően, ami ugye a Krisztus előtti 4. században már elkezdődött, itt meg a Krisztus utáni 3. századról beszélünk már minimum, tehát hogy azért egy több évszázados együttélésben vannak már ezen a ponton, addigra egy csomó görög szó már nyilvánvalóan bekerült az egyiptomi nyelvbe, az egyiptomi köznyelvbe, beszélt nyelvbe, nyelvhasználatba. És aztán amikor a fordítók elkezdtek dolgozni, akkor valószínűleg jött egy újabb hulláma ezeknek a görög szavak bejövetelének, pontosan akkor, amikor a fordítók azzal szembesültek, hogy miten szent szöveget fordítanak, ugye nagyon pontosan kell, hogy fordítsanak, ha lehet a félreértések nélkül, hát ezt vagy lehet, vagy nem, de hogy bizonyos szavakat érdemesebb átvenni, és úgy hagyni, és aztán majd az emberek megtanulják, meg egyebek, mint hogy lefordítjuk, és akkor abból mindenféle félreértések származnak. Úgyhogy valószínűleg ott megint jött egy ilyen nagy arányú jövevényszó átvétel, és igen, itt egyébként jó volt ez, hogy idegen szót mondtam, mert Egyiptomban nagyon jól meg lehet figyelni azt, hogy ezek egy idő után tényleg nem idegen szavak, meg a nagy részük az nem idegen szó, hanem tényleg jövevényszó. Ugye a kettő között a különbség az, hogy egy idegen szó, azt általában olyan formában marad benne a leírt nyelvben, ahogy azt mondjuk egy szótárban megtaláljuk, olyan formában, olyan nagyon hivatalos, stb. Míg egy jövevényszó az mindig illeszkedik a befogadó nyelvnek a adott esetben a fonológiai szabályaihoz, vagy az akkor éppen aktuális kiejtés látszik a leírásán, és az Egyiptomban a kopt nyelvben található görög jövevényszavakon ez abszolút látszik, hogy ők az akkor aktuális kiejtés szerint vannak leírva, és nem pedig a klasszikus attikai alakban, amit hogyha a szótárat kinyitjuk, akkor megtaláljuk.
Köszönöm a beszélgetést!
Én is köszönöm!
Ezzel véget ért mai műsorunk, jövő pénteken ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.